Üdvözlöm a hallgatókat, a felelős szerkesztő Király István Dániel, a mikrofonnál Farkas Dávid, ez az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója. Megérkeztek Havanna kikötőjébe azok az orosz hadihajók, amelyeknek látogatását Oroszország és Kuba is előrejelezte. Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense szerint mindez erődemonstráció és üzenet az Egyesült Államoknak, de még nem az újabb kubai rakétaválság. A riporter Varga Mónika.
Moszkva most egy kicsit erőt mutat. Hozzá kell tenni, hogy ez az erő azért elég limitált. A kötelék az egy rakétás fregatból áll, egy nukleáris meghajtású támadótenger alattjáróból, egy nagy tartályhajóból, mert Kuba teljes gazdasági káosz közepette van, élelmiszerhiány van, üzemanyaghiány van, tehát Kuba nem tudná az orosz köteléknek szükséges üzemanyag mennyiséget biztosítani, illetve egy mentővontatóhajóból áll, ami meg nekem egy kicsit fura, mert hogyha egy három orosz hajó mellé kell egy vontatómentő hajót rakni, akkor ezek szerint az orosz parancsnokságnak kétségei vannak a hajók műszaki állapotával kapcsolatban. Hát a viccet félretéve, ez nyilván egy erőkivetítés, egy erőfitoktatás, hogy Moszkva képes arra, hogy az amerikai partok közelébe, Floridától nem egész 100 kilométerre oda tud juttatni egy orosz hadihajó köteléket, ugye többször be is jelentették az oroszok, hogy ezeken hiperszónikus fegyverrendszerek is vannak, de hát az Egyesült Államoknak csak nagyobb hadihajóból közel 300 darab van. Nem sűrűn csináltak az oroszok ilyet, de mostanában azért volt már rá példa. A 2010-es években, például 2011-ben, vagy az orosz-ukrán háborúval párhuzamosan is volt arra példa, hogy a térségben lévő Moszkva szempontjából baráti országok kikötőit, ez lényegében, ha a térséget nézzük, akkor Kuba, Venezuela, Nicaragua felkeresték orosz hadihajók. Volt már olyan is, hogy a Nagy Péter rakétás csatacirkáló, az orosz flotta egyik legnagyobb hadihajó is a térségben járt, sőt, a közelmúltban is, meg régebben is volt arra is például, hogy Tupolyev 160-as hadászati nukleáris fegyver hordozására alkalmas bombázók is jártak a térségben. Tehát ez azt mondom, hogy nagyon sűrűn előfordul, de azért nem teljesen szokatlan.
A nemzetközi sajtóban a kubai rakétaválsághoz, a 62 évvel ezelőtti kubai rakétaválsághoz hasonlítják ezt az esetet. Ön is vonna párhuzamot, vagy azért itt még nem tartunk?
Az nyilván egész más volt. Az egész történet előtte is egy sokkal feszültebb volt a helyzet. 59-ben Castroék elzavarják az Amerika barát diktátort. Van egy visszatérési kísérlete a kubai emigránsoknak CIA támogatással, ez a disznóbölbeli partraszállási kísérlet, ami teljes, totális fiaskóhoz vezetett. Ezt követően több mint egy gépesített hadosztálynyi, több mint 20 ezer szovjet katona települt a szigetre, és tucatszám olyan nukleáris rakéták telepítése kezdődött, amelyek nukleáris robbanó fejeket tudtak volna amerikai célpontokra szórni, nukleáris bombázókat telepített Moszkva a szigetre, és akkor jelentősebb orosz kötelék tartott a szigetek felé. Az Egyesült Államok több mint 1000 harci repülőgépet és több száz hadihajót koncentrált Kuba környékére, tehát erről most itt szó nincs, ez az orosz flottának majd, hogy nem a maximum, amit most ilyen messzire el tudott juttatni. Eleve nagyon-nagyon más helyzetben van most az orosz haditengerészet, mint volt akár a Szovjetunió szétesése idején, és különösen rossz helyzetben van az orosz-ukrán háború miatt, mert érthető módon az erőforrások zömét, a légierő, de főleg a szárazföldi haderő nem fejlesztésére, a veszteségek pótlására fordították. Amennyire tudjuk az amerikai információk alapján, ezt a négy hajóból álló orosz köteléket, ezt végigkövette váltásban több tengerészeti felderítőgép, három amerikai romboló, amelyek külön-külön is jóval erősebbek, mint az egy darab orosz fregat, és valószínűleg ezt ugyan nem deklarálták, de én egész biztos vagyok benne, hogy a víz alatt követte ezt a köteléket egy amerikai, legalább egy, de inkább több amerikai nukleáris meghajtású támadó tenger alattjáró. nyilván jelezték, hogy követik, ilyenkor megvannak azok a bevett módszerek, amit a két fél figyeli egymásnak a rádióelektronikai tevékenységét, vizuális, tehát látási távolságban manővereznek egymástól hajók. Ez majdhogy nem egy bevett macskaegérjáték.
Kaiser Ferencet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensét hallották. A háború kitörése után Oroszország fokozatosan a világ legszankcionáltabb országává és gazdaságává vált. A részletekről Kocsonya Zoltán beszélgetett Pásztor Szabolccsal, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatójával.
Azért nagy nyomás nehezedik Oroszországra, és vannak olyan országok, amelyek megpróbálnak tovább üzletelni az oroszokkal, és talán az egyik leglátványosabb ilyen ország Kína. Jelentősen bővültek és növekedtek a kereskedelmi adatok az utóbbi években, és azt lehet mondani, hogy néhány kínai vállalat nemhogy ott maradt az orosz piacon, hanem még jelentősen bővíteni tudta a portfólióját, piaci részesedését, vagy egyébként megnövelte a forgalmát. A legnagyobb átalakulást hozó szektor az az autóipar volt. Néhány kínai márka több mint 1000%-os növekedést tudott elérni, és ma már azt tudjuk mondani például, hogy Oroszországban a 10 legkeresettebb automárka között 5 kínai szerepel, 4 hazai, és egy ugyancsak jól helyezkedő ország, Dél-Korea márkája kap még helyet.
Ezek a cégek, amelyek ott maradtak és nem szakították meg a gazdasági kapcsolataikat, olyan kínai cégek, amelyek nem szakították meg gazdasági kapcsolataikat Oroszországgal, ennek pusztán gazdasági okai vannak, vagy akár lehetnek politikai megfontolások is emögött?
Röviden azt tudnám mondani, hogy is, de én közgazdászként nagyobbnak látom egyébként a gazdasági motivációkat. Nyilván Kína számára mégiscsak egy nagyobb piac az orosz piac, korábban is jelen voltak már, és most növekedési, bővülési lehetőséget kínál a nyugati szankciók köre, és ügyesen ki tudják használni, meg ki szeretnék használni a kínai vállalatok ezt azt a bővülési potenciált, ezt a bővülési lehetőséget. És az ott maradott cégek között vannak olyanok, amelyek például mobiltelefonokat árulnak, okostelefonokat, kereskedelemben vannak jelen, vagy például a állami kínai légitársaság is folytatja a tevékenységét, tehát nagyon szórnak azok a területek, amelyek látókörbe maradtak Kína számára. Tényleg azt lehet mondani, hogy egy lehetőség adódott, és a kínai vállalatok, Kína megragadni látszik ezt a lehetőséget.
Nyilván azért vannak olyan kínai cégek, amelyek hát valamilyen módon azért megszakították az oroszországi működésüket az orosz-ukrán háború kitörése után. Mit tudhatunk ezekről?
Valóban vannak ilyenek, méghozzá azt lehet mondani, hogy szemmel látható a számuk. 12 egyébként teljes egészében befejezte a tevékenységét, hát megszüntette a kapcsolatait az orosz gazdasággal. Ennek nem feltétlenül politikai okai vannak, hanem inkább arról van szó, hogy a kínai vállalatok esetében az orosz piacon egyfajta ilyen átrendeződés történt, kiszoríthatták egymást, nem kimondottan, de bizonyos háttérmegállapodások köthettek, úgyhogy nem lehet csak azt mondani, hogy a kínai vállalatok köszönik szépen jól vannak, és egyre jobban vannak a piacon, mert vannak olyanok is, amelyek bizony elhagyták azt. Már meglévő kapacitásokat igyekeznek bővíteni a kínai vállalatok, de friss beruházás nem érkezett. Ezzel úgymond az a probléma, hogy a meglévő kapacitások mentén ki lehet bővíteni a kereskedelmi tevékenységet egy bizonyos szintig, de új beruházás nélkül látványos lépést nem lehet tenni, ami azért érdekes, mert ugye egyenlőre úgy ítéli meg a kínai fél az orosz üzleti szférát, az orosz üzleti környezetet, hogy kivár, vagy azt mondja, hogy még most ne ruházzunk be, vagy ne ruházzunk be, hanem esetleg a korábbi kapacitásokat bővítsük.
Pásztor Szabolcsot, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatóját hallották. A szlovák védelmi miniszter feljelentést tesz az elődje által tavaly tavasszal Ukrajnának ajándékozott szlovák MiG-29-es vadászrepülők ügyében. Kis Balázs tudósít Pozsonyból.
Szlovákia 2023. márciusában Eduard Heger miniszterelnök ügyvezető kormánya idején teljes vadászrepülőgép állományát, 13 darab MiG-29-est, illetve egy szovjet fejlesztésű KUB légvédelmi rakétarendszert adott át Ukrajnának. Ezt a lépést és a Heger kormány védelmi miniszterét Jaroszláv Nagyot is számos bírálat érte. Az akkor még ellenzéki Smer és a Hlasz párt azt állította, hogy a Heger kabinetnek ügyvezető kormányként nem volt hatásköre ilyen fajsúlyos kérdésben döntést hozni. Több alkalommal is rendkívüli parlamenti ülést indítványoztak, ám ezek egyikét sem sikerült megnyitni a kormánypártok képviselőinek parlamenti obstrukciói miatt. Robert Kalinyák a bejelentett feljelentéssel összefüggésben rámutatott, Jaroszláv Nagy korábbi védelmi miniszter a MiG-29-es vadászrepülők Ukrajnának ajándékozásával meggyengítette a szlovák fegyveres erőket, és ezzel a szlovák alkotmány rendelkezéseivel ellentétes döntést hozott.
Týmto spôsobom oslabiť ozbrojené sily v rozpore s ústavou.
Ilyen módon meggyengíteni a fegyveres erőket az alkotmánnyal szemben, ezt a mi politikai szótárunkban csak hazaárulásnak lehet nevezni, szögezte le Robert Kalinyák.
Inni výraz na to nie je.
Nincs rá más kifejezés, tette hozzá a szlovák miniszterelnök helyettes. Az ügyben tervezett jogi lépések megtételéről a szlovák védelmi tárca is tájékoztatott, rámutatva az ügyvezető kormányként működő Heger kabinetnek nem volt jogköre döntést hozni a vadászrepülők átadásáról. A tárca államtitkára Igor Melicher ezzel összefüggésben elmondta, megpróbálták megtalálni a minisztérium dokumentumaiban azt az állítólagos jogi elemzést, amelyre a tárca akkori vezetője Jaroszláv Nagy az ajándékozással kapcsolatban hivatkozott. A volt tárca vezető a közösségi médiában közzétett ugyanegy dokumentumot, ám sem ezt nem találták, sem arra utaló iratot, hogy ilyen szakvéleményt megrendeltek vagy készítettek volna. Kiderült, hogy a volt miniszter hazudott, amikor a MiG-29-es vadászrepülők Ukrajnának ajándékozása ügyében egy jogi elemzésre hivatkozott, jelentette ki az államtitkár. Jaroszláv Nagy visszautasítja a vádakat. Emlékeztetett, hogy a vadászgépeket a szlovák és az ukrán kormány között köttetett megállapodás értelmében ajándékozták el. Ugyanolyan szerződésről van szó, mint amelynek alapján Robert Fico 2007-ben katonai felszerelést adott Iraknak és Afganisztánnak, állította a Heger kormány védelmi minisztere. Hozzátette, hogy újra hasonló döntést hozna a vadászgépek Ukrajnának történő adományozásáról, mivel azok életeket mentenek. A bejelentett jogi lépésekkel kapcsolatban elmondta, hogy egy büntető feljelentést ebben az ügyben már egyszer elutasított a rendőrség. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony.
Világtükör. Magyarországot és Orbán Viktor miniszterelnököt is méltatta a Budapestre látogató ifjabb Donald Trump, a volt elnök fia, aki szerint botrányos, amit David Pressman, budapesti amerikai nagykövet csinál Magyarországon. Domanics András összefoglalója.
Magyarországra látogatott Donald Trump Jr., a korábbi amerikai elnök fia, a budapesti kereskedelmi és iparkamara elnökének meghívására. A Trump szervezet első alelnöke előbb Orbán Viktor miniszterelnökkel találkozott, akivel a Karmelita Kolostorban a magyar-amerikai kapcsolatok jövőjéről, az illegális migrációról, valamint az orosz-ukrán háborút lezáró béketeremtési lehetőségekről beszélgettek. Donald Trump Jr. ezt követően a BKI és a Matthias Corvinus Kollégium közös rendezvényén mondott beszédet, amelyben úgy fogalmazott, a konzervativizmus a józanész hatalma. Elmondása szerint Donald Trump elnökségének egyik legnagyobb erénye, hogy felnyitotta az amerikai emberek szemét, egyértelművé vált a másik oldal radikalitása, akár a hivatalokban is. Az üzletember szerint novemberben két olyan emberre lehet majd szavazni, akik megmutatták, mire képesek elnökként.
I can't think of a single metric where America is better off today than they would have been 4 years ago.
Nem tudok olyan mérőszámra gondolni, ami jobb lenne, mint 4 évvel ezelőtt, fogalmazott Donald Trump Jr., aki szerint a demokratáknak nincsenek sikereik a kormányzásban, de ragaszkodnak a hatalomhoz. Joe Biden pedig legtöbbször azt sem tudja, hol van.
Joe Biden is an empty suit. He'll sign whatever they put in front of him.
Biden egy üres zakó, aláír bármit, amit eléraknak, fogalmazott Trump Jr. Az elnök legidősebb fia nevetségesnek és kirakat pernek nevezte az apja ellen folyó bírósági eljárásokat.
That my father can be convicted on more things than Al Capone and still have his popularity go up.
Apámat több dologért akarják elítélni, mint Al Capone-t, és a népszerűsége egyre csak nő, fogalmazott Donald Trump Jr., aki szerint az ellenük felhozott vádak torzak, és azért kerültek a bíróság elé, mert sikeresen kormányozták az országot, és ezt szeretnék a következő ciklusban folytatni. Donald Trump Jr. emlékeztetett, apja békéket írt alá a Közel-Keleten, ahol most háború van.
It wouldn't have even happened if Trump was under there.
Trump elnöki ideje alatt az izraeli konfliktus meg sem történt volna, fogalmazott a volt elnök fia, aki az afganisztáni kivonulást szégyenteljesnek nevezte, és megjegyezte, sokan nem hittek abban, hogy tárgyalni lehet a tálibokkal.
And he showed him a satellite image. He goes, "You have a very nice house here." It was a satellite image of the leader of the Taliban's home. He's like, "Well, why are you showing me this?" It's because we may be using these coordinates in the event of the death of another American.
A tálib vezetőkkel tárgyalva Trump letett egy műholdas képet az asztalra, és azt mondta, nagyon szép ez a ház. Az egyik tálib vezető háza volt. Lehet, hogy ez lesz a következő célpont, ha még egy amerikai meghal. Idézte fel apja szavait Donald Trump Jr., aki szerint Észak-Koreával kapcsolatban is minden a kezükben volt.
You know, these are not actually complex things to do. If you cut off the money, you get people to the table.
Az ukrajnai béke egyszerű, ha valaki tud gondolkodni. Ha leállítod a pénzt, előbb-utóbb odaülnek az asztalhoz. Fogalmazott Trump Jr., aki szerint az sem egyértelmű, hogy mi számítana ebben a háborúban győzelemnek. A volt elnök fia szerint Magyarország büszke lehet arra, hogy tiszta maradt, és nem lepték el a bevándorlók, mint a nyugatot.
In the US, I mean, I think they look at your Prime Minister Orbán as a great leader. What's going on in Hungary? And they say it could be one of the last hopes for Europe.
Az Egyesült Államokban Orbán Viktor miniszterelnökre úgy tekintenek, mint nagy vezetőre. Magyarország pedig sokak szerint Európa egyik utolsó reménye, mert a kontinensen alacsony a születésszám, és olyan emberek jönnek Európába, akiknek semmi dolguk sincs, fogalmazott a volt elnök fia. Donald Trump Jr. kérdésre válaszolva kritizálta David Pressman budapesti amerikai nagykövetet, akinek az elnök fia szerint nem az a dolga, hogy támadja a befogadó országot. Botrányos, és vége lesz, ha apám nyer, fogalmazott Donald Trump Jr. Domonics András, Inforádió, 88,1.
Mostanra a menekültek száma világszerte elérte a 120 milliót, derül ki az ENSZ menekültügyi főbiztosságának jelentéséből. Sürgősen megoldandó konfliktusok űzik el az embereket otthonaikból, Szudántól Gázán át Mianmárig. Várkonyi Gyula mondja el a részleteket.
Az otthonukból világszerte erőszak által elűzöttek száma tavaly és idén történelmi rekordszintre emelkedett. Ez derül ki az ENSZ legfrissebb jelentéséből. A részleteket Simon Ernő, az ENSZ menekültügyi főbiztosságának magyarországi szóvivője mondta el az Inforádiónak.
120 millió fő a menekültek száma, a menedékkérők száma a világban, a belső menekülteké, tehát azoké az embereké, akik a saját hazájukon belül élnek, de az otthonukból elűzve egy háború, egy fegyveres konfliktus, vagy valami más erőszakos fejlemény által. Illetve még ide számíthatjuk azok az embereket is, akik valamilyen menekültszerű élethelyzetben vannak, például a venezuelai erőszak elől menekülőket, vagy akár, hogyha hozzáadjuk az ENSZ menekülti szerete adataihoz a palesztin menekültek számát, akkor jön ki ez a hatalmas szám. Hogyha ez a 120 millió menekült mind egyetlen országban élne, akkor ez a világ 12. legnépesebb országa lenne, akkora lakosságot jelentene, mint amekkora Japán teljes lakossága.
Simon Ernő szerint azonban a távolabbi kilátás sem bíztatók.
12. éve minden egyes egymást követő évben megszakítás nélkül egyre jobb számokról tudunk sajnos jelentést adni a világnak. Gyakorlatilag az elmúlt évtizedben a világ menekültjének a száma több, mint megduplázódott. Én emlékszem, amikor közel 13 évvel ezelőtt az ENSZ menekültügyi főbiztosságán elkezdtem dolgozni, akkor még a világ menekültjének a száma, akikről ebben a Global Trends jelentésben évről évre számadattunk, nem ért el a 40 milliót. Most pedig már 120 millió emberről beszél.
A menekültek háromnegyede a világ legszegényebb országaiban talál menedékre, vagyis a fejlett országoknak még bőven lenne tennivalójuk, tette hozzá az ENSZ menekültügyi főbiztosságának magyarországi szóvivője. Várkonyi Gyula, Inforádió, 88,1.
A közönség és a közvélemény szerint ezúttal Rishi Sunak brit miniszterelnök volt a vesztese a kormányfőjelöltek újabb tévés vitájának. Keir Starmer az ellenzék vezetője is kapott olyan kérdést, amelytől lefagyott, de most felkészültebbnek tűnt. Svetnik Endre összefoglalója.
Rihanna, Paris Hilton, Taylor Swift, Gordon Ramsay és még a nagy kommunikátor Jürgen Klopp is a ma hírességek közé tartoznak, akik kiviharzottak egy interjúról. Brit politikusok ezt nem engedhetik meg maguknak, mert az a gyengeség jele lenne. Így az ilyen kérdésekre is válaszolniuk kell.
You seem more like a political robot.
Az elmúlt évben ön egyre inkább egy politikai robotra hasonlít. Hogyan győzi meg az olyan választókat, mint én, hogy magára szavazzak?
Well,
Sir Keir Starmer, az ellenzéki munkáspárt vezére erre lefagyott. de aztán egy mosollyal vágta ki magát és belekezdett. A politika előtt a királyi ügyészséget vezette, beleszokott a szerepbe, hogy a polgárokat szolgálja. Az ezúttal a Sky News által a közép-angliai Grimsby városban rendezett vitában ő és Rishi Sunak kormányfő 90 percen át állta a sarat és válaszolta az egyszerű állampolgárok korán sem finomkodó kérdéseire. Sunak például megkapta egy korábban hithű konzervatív szavazótól, hogy egyáltalán nem biztos benne, hogy rávoksol. A közönség egy része dühösen kiabált, amikor szóba került a 7,5 milliós egészségügyi várólista, amire a miniszterelnök azzal válaszolt, hogy a sztrájkoló orvosok miatt van. A prognózis szerint parlamenti szupertöbbségre számító Starmer, akit az első vitában Sunak megszorongatott, most készen állt a válasszal. A kormány nem tud a rezidens orvosoknak fizetésemelést adni, de a munkáspárt beszél a nyelvükön és elrendezi a dolgot. A kormányfőt ezután szembesítették azzal a témával is, amit már nagyon felejtene, hogy Franciaországból hazautazott egy kampányinterjúra a normandiai partra szállás ünnepségeiről. Nem maradt más hátra, mint a bocsánatkérés. Roppant szomorú vagyok, hogy megbántottam az embereket, remélem megbocsájtanak, mondta. Önök ígéreteket tesznek a nyugdíjasoknak, közben nemzeti szolgálatra köteleznék a fiatalokat. Miért higgye egy fiatal, hogy a konzervatív párt képviselni a legjobban az érdekeit? Jött egy további kérdés. Sunak arcáról eltűnt a kincstári mosoly, és a közönség gúnyos nevetése közepette. Azt mondta, roppant izgalommal gondol a szolgálatra, mert két lánya van, és a szolgálat minőségi változást hozna az ország életébe. Starmert az adóemelések témájával szorongatták, amit kizárt. Ahogy fogalmazott, a dolgozó emberek számára. Hogy aztán már csütörtökön masszív terveket jelentsen be a magániskolák, az ingatlan befektetők és az adózási okból külföldön élő britekkel szemben. A vita után a YouGov felmérése szerint a nézők közel kétharmada Starmert hozta ki győztesként, míg egyharmad Sunakot. Rishi megvertnek tűnt, Starmer nem mond olyat, amitől be lehetne lelkesedni. Sunaknak le kéne állni a színészkedéssel, beszéljen úgy a választókhoz, mintha emberek lennének, szóltak a villámvélemények a vita után. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Az elmúlt szűk fél órában az Inforádió heti külpolitikai anyagaiból válogattunk. A szerkesztő Király István Dániel nevében is köszönöm figyelmüket. Én Farkas Dávid vagyok, a viszonthallásra.